Továbbra is jó rádozást mindenkinek, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en, a Mindig Környezetudatosan rovat. Nagy János van itt a stúdióban, a Világítás Technikai Társaság elnöke, és beszélgettünk néhány héttel ezelőtt, ugye a 13. LED konferencia előtt, akkor különféle programpontokról meséltél, meg arról, hogy mi minden várható a konferencián. A konferencia azóta lezajlott. De engem nagyon érdekel, hogy a világítás, világítástechnika, környezetvédelem, egészségvédelem, megy ez ott mind szóba került. Ez igazából a Mindig Környezettudatosan rovatban mennyire lehet izgalmas, mennyire lehet hasznos a fény, a világítástechnika, az hogyan változott az elmúlt időszakban, mennyire ez egy lenyomata volt most a konferencia.
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A konferencia először is általánosságban konferenciára elmondható, hogy nagyon informatív volt, és ez azért merem ezt mondani, mert kitekintettünk ez alkalommal a szűk szakmából különböző olyan szakterületekre, olyan határterületekre, ahol a világítást használják. Hogy mennyire környezettudatos a világítás, és mennyire járunk hozzá a világítással a környezettudatossághoz, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint sem az, hogy olyan előadásokat válogattunk össze a programba, a konferencia programjába, amelyek szorosan kapcsolódnak a környezetünkhöz. Így gondolok például a vertikális növénytermesztésre, és egy érdekességként itt azért már is megemlíteném azt, hogy volt egy olyan előadás, hogy Budapest legfényesebb pincéje. Hát ez Alonya utcában található, egy óriási pincét egy nagy ház alatt berendeztek, vertikális farmá, tehát vertikális farmot hoztak létre be a pincébe, és ott különféle ilyen csirákat, növényeket, salátákat termelnek, amelyek
nagyon nagy a kereslet. Fény nélkül, teljesen világos.
És abszolút igen, természetes fény nélkül, mesterséges fénynél, és a mesterséges fényt azt a ledek szolgáltatják. Most nem mindegy az, hogy milyen hullámhosszon világítanak ezek a ledek, tehát ezzel kapcsolatosan is bemutatták a saját gyakorlatukat, illetve a tapasztalatukat, hogy milyen fénynél növekednek jobban ezek a csiráztatott növények. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes előadás volt, úgyhogy pincébe is lehet már természetes fény nélkül termelni salátát, meg minden egyéb más.
Budapest legfényesebb pincé. De ez jó, ezt nem tudtuk még a konferenciát, mert beszélgettünk is, ez meglepetés előadás volt, hogy ez vajon mit akar. De klassz, hát nyilván nem mindegy, hogy meddig világítják, hogy 0-24-ben, hogy ez mennyi energiát emésztel, ez valóban mind izgalmas kérdés, de akkor ezek szerint határ a csillagoség, ugye? Tehát még fény sem kell.
Igen, abszolút, tehát úgy tűnik, hogy már pincébe is lehet termelni, és nem csak gombát, mert azt tudjuk, hogy gombát igen, már régebb is termeltek. A gombának viszont nincs szüksége fényre, viszont ezeknek a növényeknek már kell a fény, úgyhogy ezt viszont mesterségesen hozzák létre. Ugyancsak ilyen érdekes előadás volt, például a Nanoplanet, ez volt a címe az előadásnak, hát nem tudtuk, hogy hova helyezzük ezt az előadást, egyáltalán miről fog szólni. Nyilván, aki jelentkezett ezzel az előadásával, az néhány szóban nekünk leírta, hogy miről fog beszélni, de nem igazából értettük. Nagyon egyszerű, ez egy startup vállalkozásnak van egy olyan gondolata, hogy egy olyan hűtőszekrény nagyságú szekrénybe rendezzen be ugyancsak ilyen vertikális farmot, tehát belső térben, például a konyhába elhelyeznek egy ilyen szekrényt, amelyben megfelelő táptalaj van, illetve megfelelő világítás van, és erre például kerestek is partnereket, hogy együtt kísérletezzünk mi a világítástechnika területén dolgozók, és ők, akik a táptalajhoz értenek meg ennek az egész
ökoszisztémának a létrehozása.
Igen, a know-how-nak a tulajdonosai, és hát az a szándékuk, hogy ilyen hűtőszekrény nagyságú szekrényeket helyezzenek el lakáson belül, és hogyha, vagy például a konyhába, és hogyha valaki főz valamit, akkor benyúl ebbe a szekrénybe, és a friss zöldséget, illetve a friss salátákat leszedi, és akkor már is. Tehát a lényeg az, hogy friss zöldséget az otthon kell megtermelni.
A szobában, tehát nem a balkonon, nem a pincében, igen, hanem
és
a szobában.
És hol jön ide a környezettudatosság? Az, hogy nem kell utaztatni, és épp azzal kezdődött az egész előadás, hogy száz meg száz kilométereket utaztatják a növényeket, zöldségeket, salátákat. Ehelyett ezek mind megtermelhetők a saját lakókörnyezetünkben, és ez egy nagyon környezettudatos eljárás.
Persze minimális mennyiségben, tehát nyilván nem egy családi szükségletnek, de arra jó mondjuk, hogy a levesbe tegyél egy kis zsemlét. Jó, igen, egy kis petrezselymet, vagy bármit.
Igen, fűszernövényeket is.
Persze, meg két tő paradicsom. Igen, de jó, hát játéknak, meg kezdeményezésnek azt gondolom, hogy jó.
De hát ettől bármivel kinőhet.
Hát igen, hát attól függ, hogy hány szobát rendezel be ilyen hűtőszekrények.
Igen. Okay. Igen, úgyhogy ez is egy érdekes előadás volt. Aztán az, hogy a fertőtlenítésnek a szerepe, és egyáltalán a környezetünkbe hogyan kell oda, és mire kell odafigyelnünk, akkor, amikor fertőtlenítünk.
És ebben milyen szerepet játszik a fény?
Hát mindenképpen igen, nagy szerepet játszik a fény, mert ultraibolya sugárzással tudjuk fertőtleníteni a környezetünket. Úgyhogy volt egy előadás, amely a kórházaknak a fertőtlenítéséről, és a kórházak szobáinak, illetve folyosóinak, műtőinek a fertőtlenítéséről szól. Hát ott sokkal több mindenre kell odafigyelni, mint a COVID vírus, mert azért sok baktérium, meg minden egyéb más van. Úgyhogy ott nem csak a levegőt kell fertőtleníteni, hanem az eszközöket, az asztalokat, és minden egyéb mást, és ebben elég jelentős szerepet játszik már az ultraibolya sugárzás is. Korábban is használtuk.
Igen. Ez volt az előadás, ahol már jelez a szenzor, meg jelez a gép, hogyha nem megfelelő a takarítás?
Vagy nem, ez egy másik előadás volt, igen. Egy másik előadás, amikor azt mutatta be, hogy például a vagonokat hogyan fertőtlenítik, és abban az esetben, ha ultraibolya sugárzást használnak, akkor hova jut el az ultraibolya sugárzás? Tehát például a székek felületére, maga a fogantyúk, meg minden egyéb mások a felületére eljut. Viszont a székek alá, meg ilyen helyekre már nem jut el a sugárzás, meg a padlóra is eljut. Viszont hogyan, és azt oldották meg, hogy hogyan oldották meg azt, és hogyan kívánják megoldani azt, hogy teljes fertőtlenítés legyen egy-egy ilyen vagonban, vagy éppen buszban.
Egy picit segíts, mert ezt nem tudom elképzelni. Ez rendben van, hogy egy ilyen permetezővel végig mennek egy buszon, vagy bárhogy lepermetezik egy ilyen szerrel nyilván, ami pusztítja ezeket a baktériumokat, vagy vírusokat, vagy bármilyen, de a fénnyel hogyan körbevilágítják tulajdonképpen?
Hát, nem, hogy van egy állvány, igen? És ezen az állványon el vannak helyezve az ultraibolya sugárzók. Na most ezek az állvány, az ultraibolya sugárzók, ezek először is elsősorban ugye föntről lefele világítanak, viszont az alsó
a rejtett helyekre nem, hát nyilván igen.
Így van, a rejtett helyekre nem, viszont az alsó részre is az állványnak szerelnek be ilyen ultraibolya sugárzókat, és azok gyakorlatilag benyúlnak, ezek a karok benyúlnak a székek alá, meg ilyen helyekre. Tehát ezzel javítják tulajdonképpen a fertőtlenítését és a hatékonyságát ennek az egész készüléknek.
Tehát lehet azt mondani, hogy akkor most a világítás, mert azt mondod, hogy ez nem csak egy szűk szakmai kört érdekelhetett, hanem kitekintettetek egyéb területekre, és a hasznosítás területére ugye a konferencián. Akkor az egyik a mezőgazdaság volt, a másik az egészségügy,
Igen, a másik fókusz. Az egészségügy, és természetesen, ami elmaradhatatlan volt, ez az okos városok témája, és egy nagyon érdekes előadást tartott egyik kollégám, mégpedig arról, hogy hogyan lehetne összekapcsolni a közvilágítást. Tehát először is tudni kell, hogy körülbelül 20 milliárdnyi fénypont van az utak mentén a Földön. Na most ezek mind a közvilágítási célokat szolgálják jelenleg. Viszont ott vannak ugye az oszlopok, és hát az oszlopokra oda elhelyezhető lenne mindenféle okos eszköz, és azt tudni kell, hogy az 5G-nek a frekvencia tartalma teljesen más, ugye, mint a 4G, ezért sokkal sűrűbben kell elhelyezni ezeket az adókat, a jeladókat, mint a 4G esetében. Tehát abban az esetben, ha sikerülne egy megfelelő üzleti modell arra, hogy ezeket az oszlopokat hogyan lehetne ezekre az felhasználni az okos eszközök telepítésére, akkor már is egy nagy lépést tennénk előre az okos városok ügyében, mert vannak ilyen próba,
az Budapestben is számoltunk el, így van, hogy egy-egy ilyen oszlopra rengeteg mindent rá lehet tenni, azt, hogy megnézze, hogy mennyi a káros anyag a levegőben, segélyhívót rá lehet tenni, töltőt el lehet rajta helyezni, hogy akár egy paddal lehessen ott tölteni a telefon, de nyilván a szenzorok befogadására is alkalmas, ugye?
Mindenképpen a szenzorok befogadására és jel továbbítására is alkalmas. Csak az a gond, hogy nincs meg az üzleti modell, mert mindennek más és más a tulajdonosa.
A gazda, így van, és a gazda nem biztos, hogy odaadja más hasznosításnak. Ez így van a villanyoszlopok, de lásd reklámfeliratok. Igen.
Egyrészt a reklámfeliratok, másrészt meg ott van a kábel TV, ugye. És én úgy gondolom, hogy, és egyáltalán a szakmában úgy gondoljuk, hogy nem biztos az, hogy megint el kell szőlnünk a hálózatot, illetve az oszlopokat különböző vezetékekkel, tehát sokkal célszerű lenne egy olyan üzleti modellnek a kidolgozása, amely hasznosítaná ezeket az oszlopokat jel továbbítása, jeladásra, tehát például akár az önvezető kocsiknak az irányítására is, viszont ehhez még elég sok fejlesztésre van szükség. Hát ahogy úgy is fejezte be a kollégám az előadást, hogy a téma az utcán hever, csak utána kell nyúlni, hát kérdés az, hogy hol nyúlnak utána. Ez még nem megoldott, ez a téma nem megoldott a világban, sehol.
Lakossági világítás, az szóba került valahogy a konferencián, meg a környezettudatos világítás, hogy ebben a következő lépés mi lesz majd a ledekkel kapcsolatban?
Lakossági világításról igazából nem esett szó, viszont egy érdekesebb témát is itten tudnék említeni, mégpedig az érzékszervi bírálatokkal kapcsolatosan. Azaz, amikor legyártanak mondjuk egy csokoládét, és konkrét példákat is mutatott be a kolléganő a Műszaki Egyetemről, amikor például tesztelik a csokoládékat. Nagyon sok esetben félrevezető információ számunkra a csokoládéknak a megjelenése, a színe, a formája. És azért, hogy ez ne legyen megtévesztő, ugye hát az információk 80-85%-át ugye a szemünkkel érzékeljük, és hogy ne legyen megtévesztő, hanem kifejezetten csak az ízre, az aromákra tudjunk koncentrálni, ezért maszkolni kell ezeket a mintákat. Mit jelent az, hogy maszkolni? A kolléganő bemutatott egy olyan eljárást, amely során olyan frekvencia tartományba tartozó hullámhosszal működtet, illetve világítják meg a csokoládékat például, hogy nem ismerhető fel, hogy melyik a tejcsokoládé, vagy melyiknek mennyi a csokoládé tartalma, hogy több vagy kevesebb a kakaó tartalma, meg minden egy más adalék.
Mint hogy a vakteszt lenne,
nem? Mint egy vakteszt lenne, igen. Látják a mintát, de a színe alapján nem tudják megállapítani. Tehát így kifejezetten csak az ízére, az aromájára.
Arra lehet koncentrálni, ami valóban a fontos.
Igen. Úgyhogy ez egy kifejezetten érdekes.
És ez egy új eljárás, egy új világítástechnikai eljárás, hogy olyan frekvencián világítsa meg, olyan leddel, hogy
igen, olyan hullámhosszon világítsa
hogy
meg,
semleges hogy legyen.
Semleges legyen, igen. És hát nem csak a csokoládét,
hanem nagyon sok mindent így kóstolnak.
Igen, különféle élelmiszereket úgy világítanak meg, mindig meg kell választani a megfelelő hullámhosszú sugárzást, ahhoz, hogy ne legyen felismerhető színe alapján az ott termék.
Egy picit, van még néhány percünk, beszéljünk az árról, János, ha lehet, mert tényleg az ember egy hetente jár áruházakba és látja az árakat mindenféle tekintetben, azzal ellentétes a világítástechnikai termékeknek az ára szerencsére. Tehát én azt látom, hogy a különböző tudatos és egyre modernebb fényforrások ára azért lejjebb ment az elmúlt időszakban, lényegesen lejjebb ment. Ez a tendencia, ez fokozódhat, még folytatódhat? Még azért kérdezem ezt, mert ez egy nagyon fontos kérdés, mert az én tudatosságomat, meg sokak tudatosságát az a pénztárca meghatározza, és hogyha egy fényforrás, akármilyen takarékos, akármi van ráírva, 1000 forintba kerül, akkor sokkal többet töprengek azon, hogy érdemes-e lecserélni. És ezzel sok mindennel így vagyunk. Tehát várható az, hogy újabb árcsökkenés történik, akkor, amikor chip hiány van, konténer hiány van, a szállítási láncok szakadozottak, és a többi, és a többi. Mi látszik az árakban?
Mindenképpen az a trend, hogy csökkenjenek az árak, és ez köszönhető a felhasználásnak. Ma Magyarországon körülbelül 40-45% a világításnak már ledekkel történik. Tehát szépen haladunk előre.
Ez úgy, mint lakosság, úgy, mint közüzemi.
Igen.
Közvilágítás minden beleértesz.
Igen, minden területen, viszont azért még ott van az a 65%, ugye, tehát még van bőven piac a ledeknek, és ezzel arányosan csökken természetesen, tehát a felhasználás mennyiségével arányosan csökken a ledeknek az ára is. Viszont ez utóbbi, amiket itt említettél, a konténer, a csíphiány, stb. Ez egy picit befékezte az áraknak az alakulását, azaz az áraknak a csökkenését, de én úgy gondolom, hogy ez azért belátható időn belül, egy éven belül talán megoldódik ez az egész csíphiány minden, és akkor tovább folytatódik. Tehát az elkövetkező időszakban stagnálni fognak inkább a LED fényforrásoknak az árai, majd aztán utána következik egy újabb csökkenés, mert a technológia fejlődik, a gyártási mennyiség az növekszik, a gyártási kapacitások szintén növekednek, úgyhogy mindenképpen minden jel arra mutat, hogy az árak tovább fognak csökkenni.
Az érdekes, ezt nem hallottam még ezt az adatot, és ez új volt nekem, hogy most már akkor 40-50%-ban
40-45%
korszerű fényforrások. Hol van igazán puffer? Tehát az élet mely területén nem tudtak még teret nyerni a ledek?
Hát egyrészt az irodaházakban, főleg az újabban épült, az újabb irodaházakban, mert ott elég korszerű a világítás, az úgynevezett T5-ös, tehát ezek a vékony fénycsövekkel, amelyeknek van 105-110 lumen per volt a fényhasznosítása.
Amit még kár lenne.
Amit még kár lenne azért kicserélni, igen. Tehát ott azokban az irodaházakban, a másik meg az, a másik hely az ipari csarnokokban, ott úgy szintén nagyon-nagyon nagy léptekben térnek át már a ledes világításra, annál is inkább, mivel van egy úgynevezett energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, egy ilyen program, és ennek keretében nagyon sok korszerűsítést végeznek az üzemekben, gyárakban, a csarnokokban, de ugyanúgy bevonják az irodaházakat is, illetve az irodákat, főleg az intézmények, illetve a gyárak területén található irodákat is, ugyanis tudni kell azt, hogy az Európai Uniónak van egy rendelete, mely kényszeríti az áramszolgáltatókat, illetve az áramkereskedőket, hogy energiatakarékossági programokba vegyenek részt. És meg van határozva azt, hogy az eladott energia mennyiségnek hány ezrelékével kell hozzájárni, kell csökkentsék tulajdonképpen az eladott energia mennyiséget. Tehát az áramszolgáltatók, ez egy érdekes dolog, ezek az áramszolgáltatók, akinek az az érdeke.
Akik nem érdek egyébként, igen, hogy kevesebbet vegyél, mégiscsak arra van kényszerítve, hogy valamilyen módon korszerűsíts te, mint felhasználó, igen, a berendezésedet, igen, és ezáltal majd kevesebbet
így
fogyasz.
Van, és akkor ezekhez a korszerűsítésekhez, ezekhez a programokhoz gyárulnak hozzá az energiaszolgáltatók, illetve energiakereskedők, mert ha nem, akkor elég jelentős büntetéseket kell fizessenek gigazsulonként az eladott, tehát az adott évhez viszonyított két évvel azelőtt eladott energia mennyiségének x százalékára kell fizessenek úgymond büntetést. Egy bonyolult képlet, ahogy kiszámolják, de hát senki nem akar büntetést fizetni, így inkább hozzájárulnak,
beszállnak
ebbe az energiahatékonysági programba.
Nagyon szépen köszönöm, izgalmas volt. Nagy János volt a vendégem, a Világítás Technikai Társaság elnöke, a Mindig Környezettudatosan rovatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm szépen.